hétfőn délelőtt 11 órától. 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Závogyán Magdolna szerint a szabadság nem készen kapott állapot ma sem, nekünk is tennünk kell érte. A 21. századi Európában II. Rákóczi Ferenc legendás jelmondata értelmet és erőt nyer újra, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára a felvidéki Borsiban II. Rákóczi Ferenc születésének 350. évfordulóján tartott megemlékezésen. Závogyán Magdolna kiemelte, az Istennel a hazáért és a szabadságért gondolat ma is értelmet és erőt ad egy olyan korban, amikor Európa közössége identitás kereséssel küzd. Az államtitkár úgy fogalmazott, Rákóczi tragikus, de méltóság teljes küzdelme így válik a 2026-os megemlékezések sorában a nemzeti megmaradás és a töretlen szabadságvágy jelképévé, és emlékeztet arra, hogy a becsület és az összefogás akkor is érték, ha a körülmények végül erősebbnek bizonyulnak. Dukai Miklós államtitkár felidézte, a Rákóczi szabadságharca a nemzeti önrendelkezésért folytatott küzdelem ugyan katonai értelemben nem hozott győzelmet, mégis a magyar történelem egyik legnagyobb összefogásává vált. Hozzátette, II. Rákóczi Ferenc száműzetésben tanúsított személyes tartása erkölcsi példát jelent a mai nemzedékek számára is. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök szerint az iráni háború haditechnikai, mindenekelőtt légvédelmi erőforrásokat von el Ukrajnától. Zelenszkij a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, nagyon rossz érzései vannak azzal kapcsolatban, hogy az iráni háborúnak milyen hatásai lesznek az ukrajnai helyzetre, mivel az Egyesült Államok jelenleg nagyobb figyelmet fordít a Közel-Keletre, mint Ukrajnára. Az ukrán elnök szerint az iráni háború az oka annak is, hogy bár az amerikaiak folyamatosan tárgyalnak külön az oroszokkal és külön az ukrán féllel, az ukrajnai helyzetről folyó háromoldalú találkozókat folyamatosan halasztgatják. Az ukrán elnök szerint jelenleg több mint 200 ukrán katonai szakértő tartózkodik a Közel-Keleten és a Perzsa-öböl térségében, és további 44 áll készen arra, hogy az iráni konfliktustól sújtott országokba utazzon. Zelenszkij szerint az ukrán kontingens olyan szakemberekből áll, akik hadszintéri tapasztalatok alapján tudják, hogy miként lehet elhárítani az iráni drónokkal végrehajtott támadásokat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal minden eddiginél szélesebb körű támogatást kínál a személyi jövedelemadó bevalláshoz, közérthető útmutatókkal, adókedvezmény érvényesítését bemutató kisfilmmel, valamint speciális nyílt napokkal segítenek a siket, nagyot halló és siket vak ügyfelek számára, tájékoztatott az adóhatóság. A NAV ismerteti, az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az SZIA bevallási tervezetét, melyek már elérhetők az ESZIA felületen azok számára, akik már regisztráltak az Ügyfélkapu Pluszra vagy a DÁP-ra. Aki egyetért a tervezett adataival, néhány kattintással jóvá is hagyhatja. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a tervezet kizárólag a hivatal rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így szükség esetén ki kell egészíteni. Kiemelték, hogy a NAV honlapján minden a bevallással kapcsolatos általános információ megtalálható, beleértve egy rövid, közérthető tájékoztatót is, mely a 2026-os SZIA bevallási időszak határidőit és alapvető tudnivalóit foglalja össze.
Az időjárásról.
Változóan időnként erősen felhős lesz az ég, számottevő csapadék nem várható, emellett hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap. Délután 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden is napos, gomoly felhős időben lesz részünk, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Keleten, észak-keleten többfelé feltámadhat a szél, kedden 14 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották.
raining one morning, I was in a state driving, lost control of that wheel and those tires started sliding. Police on the scene said only one way I survived it, God's hand. We were 7 months along, it was baby number two. Doctor said something's wrong, a little girl came too soon. Oh, but now she's 15, playing guitar in her room, God's hand. I've seen miracles, no earthly explanation can explain. Signs and wonders I don't understand. Yeah, my story's got his fingerprints on every single page. Oh, I know I've been the fool, thought he had a better plan. But these days I'm leaving the pen in God's hand. Couple two, I watch her point the way when I don't know what to do. Every storm and every struggle, ain't no doubt would let me through. God's hand, yeah. Yeah, it holds me tight when I'm shaking like a leaf. Always provides whenever I'm in need. Ain't a sunrise or a sunset I don't look up and see. God's hand. God's hand,
meg egymást. Bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisnéveres Viktóriát hallják. Ebben az órában Tóth Kis Eszterrel, a Tokaji Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk.
Nyilván azért Tokaj az a város, amit ha az országban bárhol így kimondunk, akkor azt azért úgy mindenki tudja, hogy hol van. Azért ott gyakran elhangzik, hogy az egyetlen település, ami a himnuszban is ugye meg van említve, mint Tokaj városa, és nyilván azért így nagy hangsúlyt kapnak a gyülekezetek is, meg a felekezetek is Tokajban. Nyilván a tokaji templom is azért elég gyorsan és elég hamar ugye megtelt hívekkel. Ha minden igaz, akkor azt hiszem, hogy talán már 1600 körül voltak protestánsok Tokajban.
Kedves hallgatóink, ha tehetik, tartsanak velünk önök is, kellemes rádiózást kívánok!
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Give me the words to say, bring me the strength to stand, and take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can. Give me the words to say, bring me the strength to stand, take all the doubt away. Jesus, I know you can. For if I'm to follow you, it's only by your hand. Help me to make it through. Jesus, I know you can.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, Tóth Kis Esztert, a Tokaji Református Egyházközség lelkipásztorát köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában fogunk beszélgetni, így köszöntelek műsorunkban, áldás békesség.
Áldás békesség, köszönöm szépen a meghívást. És nagy szeretettel érkeztem a gyülekezetünkből. Még nem régóta szolgálok ott. Szeptember óta kerültem ebbe a gyülekezetbe. Kerületváltás is történt, egyházmegyeváltás is, úgyhogy minden nagyon új, de hálás a szívünk, hogy a Tokaji gyülekezetben lehetünk, hiszen elég nagy múltja van azért a városnak is, a gyülekezetnek is, úgyhogy így örülünk, hogy mi is ismerkedhetünk ezzel.
Hogyha egy személyes gondolattal kezdhetjük most itt a beszélgetést, akkor hogyan idéznéd vissza nekünk ugye itt a tavalyi évet, ahogy el is hangzott, 2025. szeptemberétől szolgálsz a Tokaji Református Egyházközségben, hogy érkezett az elhívás a szívedbe?
Hát igazából ugye 4 évet szolgáltam előtte Gáva Vencsellőn, úgyhogy a Tiszántúli Református Egyházkerületből jöttem, és a Nyírségi Egyházmegyéből, és igazából nem volt tervben a váltás. Ez mindig ilyen hirtelen jön az életemben az ilyesmi. Valahogy az Úristen tudja, hogy nekem nem szabad sokáig gondolkoznom bizonyos dolgokon, mert akkor túl gondolom. Úgyhogy ez is egy ilyen nagyon, nagyon váratlan és nagyon meglepő fordulat volt az életemben, vagy hát most már mondhatom, hogy az életünkben. és igazából nem gondoltam arra, hogy eljövök onnan, amikor ugye a gyülekezetből megkerestek, hogy lelkipásztort keresnek, és akkor nyilván adott volt a helyzet, meg a lecke, hogy akkor ezt meg kell imádkozni. És az Úristen nagyon, nagyon gyorsan igazából a tudtunkra is hozta, hogy minden bizonnyal ez lesz akkor a következő lépés. Nyilván nagyban hát könnyítette vagy nehezítette, azt nem tudom, ki eldönti majd magának, hogy ez könnyebbség vagy nehezítés. A dolgot, hogy éppen akkor készültünk összeházasodni, most már a férjemmel, úgyhogy igazából ez a tavalyi év, ez iránymutatásokban, útmutatásokban és mindenféle fajta újdonságban is bővelkedett, főleg a szeptember, és akkor jónak láttuk az isteni vezetés által, hogy akkor új élet, úgy nekünk is, és akkor jó egy olyan hely, ahol már közösen kezdhetjük meg az életünket. Úgyhogy így történt igazából.
Isten áldása legyen a házasságotokon. És hadd kérdezzem meg, hogy milyen gyülekezet, milyen közösség fogadott Tokajban benneteket? Mik voltak így visszatekintve az első gondolatok, érzések?
Igazából egy abszolút kedves, befogadó közösség volt. Ugye én ahonnan érkezem, ott 5 gyülekezetben szolgáltunk, a környező településeken 3-an voltunk, ezek kisebb gyülekezetek voltak. Azért ehhez képest Tokajba megérkezni azért így nagy. Hát nem azt mondom, hogy felüdülés, nem ez a legjobb szó rá, hanem inkább ilyen meglepődöttség volt, hogy azért itt az 50-60 fő vasárnaponként az nem ritka. Sőt, inkább azt mondom, hogy átlagos. Nyilván az ember mindig szeretné, hogy több legyen, de én azt gondolom, hogy azért manapság azt mondani, hogy ennyien járnak vasárnap rendszeresen a templomba, szerintem ez abszolút pozitív. Úgyhogy ez meglepődöttséget, de ugyanakkor örömet is hozott a számunkra, illetve nekünk nagy boldogság volt, hogy láthatunk fiatalokat az istentiszteleteken, tinédzsereket, fiatal házas párokat, tehát hogy abszolút vegyes korosztály volt, és nagyon befogadóak voltak, örültek nekünk, pozitívan álltak ahhoz is, hogy fiatalok vagyunk. Ettől én azért egy kicsit tartottam, de abszolút tényleg befogadó közösségre találtunk. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon könnyű volt otthon érezni magunkat az első pillanatban.
És említetted te is, hogy ugye mind Tokaj városának, mind a gyülekezetnek nagy múltja van. Most, hogyha visszaidézhetjük itt néhány évszázad tekintetében röviden.
Igen, ugye, bár én is ismerkedem még a helyi Igen. dolgokkal, meg a történelemmel, nyilván azért Tokaj az a város, amit ha az országban bárhol így kimondunk, akkor azt azért úgy mindenki tudja, hogy hol van. Ugye mostanában elég sok ünnepség van a városunkban, mindenféle felújítások következtében, illetve ugye a városnap is most volt, és azért ott gyakran elhangzik, hogy az egyetlen település, ami a himnuszban is ugye meg van említve, mint Tokaj városa, és nyilván azért így nagy hangsúlyt kapnak a gyülekezetek is, meg a felekezetek is Tokajban. Nyilván a tokaji templom is azért elég gyorsan és elég hamar ugye megtelt hívekkel. Ha minden igaz, akkor azt hiszem, hogy talán már 1600 körül voltak protestánsok Tokajban. Azóta folyamatosan vannak, de megtalálhatóak a római katolikusok is, görög katolikusok, evangélikusok, sőt egy ortodox templom is van Tokajban, amit most építettek újjá, vagy most újítottak föl. És igazából azóta azt gondolom, hogy töretlenül megy előre a gyülekezet is. Nyilván, mint mindenhol voltak kisebb, nagyobb törések, hullámvölgyek, de szerintem azóta stabil ez a helyzet, és nyilván egy szép környezet, maga a város is, és Istennek hála, ugye a templom is megújulhatott, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt ünnepelte a gyülekezet, hogy megújulhatott a templom és a templomnak a környezete is, illetve a parókia is, úgyhogy azt hiszem, hogy öröm oda jönni a híveknek is, a kirándulóknak is, úgyhogy nagyon sok mindenkit vonz ez a hely. Köztük egyébként bennünket is sokszor vonzott Tokaj, de nem gondoltam, hogy itt fogunk letelepedni.
Ugye magánemberként akkor ti is, és úgy gondolom, hogy az ország számos területéről nagyon sokan látogattak már erre a vidékre az eddigiekben is, hogyha még itt a templomot, a környezetét, a parókiát esetleg, vagy ezt a vidéket azért néhány gondolatban még lelki szemeink elé helyeznéd.
Hát ugye az, hogy Tokaj szőlőveszélyénért kalászt lengettél, ugye a himnuszunk mondja, ez abszolút igaz. És én nagyon szeretem a hegyvidéket, bár alföldi gyerek vagyok, és abszolút a síkságon nőttem föl, de mindig is vonzott az Emplén, és gyerekként is nagyon sokat jártunk Tokajba, ugye a Kopasz hegyre mindig minden nyáron fölmentünk, és az, hogyha igazából a templom környezetéről, vagy a parókia környezetéről, elhelyezkedéséről tudok beszélni, akkor azt tudom mondani, hogyha kinézünk az ablakon, akkor telibe látjuk a hegyet, és ez azért nagyon különleges számomra mindenképpen, illetve úgy gondolom, hogy az a környezet, ami a templomot körbeveszi, az egy ilyen kis burok, mint hogyha védve lenne, bár nyilván most a felújításokba csöppentünk bele, nagyon nagy a forgalom, de hogy ettől függetlenül reggel azt az intenzív madárcsicsergést hallani, az azért nagyon, nagyon nagy ajándék, azt gondolom, hogy ilyen formán is tapasztalhatjuk az Istennek a munkáját magunk körül ebben a hangos és rohanó világban. És nyilván szokjuk azt, hogy úton útfélen pincékbe ütközünk, hogy minden portán ott vannak a szőlőtövek nálunk is, és hogy ezt a kultúrát, vagy az embereknek azt a fajta mentalitását, ami egyébként a szőlészethez vagy a borászathoz köti őket. Igazából ez is egy életforma, én azt gondolom, ezt is szoknunk kell még, de azt látom Tokajon, hogy bár város, de mégis mindenki ismeri egymást, és nagyon, nagyon körbe öleli ott a Tisza, a hegyet, a hegy meg bennünket, és nagyon-nagyon hangulatossá teszi az egészet. Sokszor igazából csak így megállok reggelente, aztán hálát adok, hogy van ilyen környezet, és hogy nekünk az Isten ajándékba adta ezt. Az, hogy minden reggel itt nyithatjuk ki a szemünket, az meg különösen is nagyon-nagyon nagy ajándék. A templomunk is ugye most maga a felújított pompájában tündököl. Igazából ez egy, azt tudom mondani, hogy egy elég nagy és elég tágas templom. Most karácsonykor tapasztaltuk, hogy azért 200 fő nagyon kényelmesen elfér, és még voltak üres helyek, úgyhogy egy nagyon szépen felújított templomról beszélünk. Ami érdekesség volt számomra, az az, hogy ugye a templom kert felől járunk be, tehát ott van a bejárat, de valójában ez a templomnak a hátsó bejárata, de mégis ez a fő bejárata. És igazából, ahol van a rózsás ablak, vagy a színes ablak az utcafront felől, amire azt mondaná egy átlagos laikus ember, hogy na, ez a templomnak a főbejárata, az igazából nem bejárat, mert ott a harang van, meg a torony feljáró, meg ehhez hasonló, tehát azt a bejáratot egyébként nem is használjuk. És ugye a templomkertben a templomot körbe öleli egy olyan kert, ami ilyen, tényleg ilyen erdei hatást kelt bennünk. Ugye a templomunkat kívül is, belül is felújították az elmúlt években, úgyhogy tényleg egy nagyon kényelmes, nagyon barátságos és nagyon-nagyon szép környezet fogadja azokat, akik tagjai a gyülekezetnek, illetve azokat is, akik vasárnaponként bebetévednek éppen akkor, amikor az Isten tiszteletek tartanak.
Így néhány hónap távlatából talán még megvan az a pillanat is a szívedben, amikor először léptél be, mint lelkipásztor a templomba.
Abszolút, igen. Az egy nagyon izgalmas reggel volt, délelőtt igazából. Már eleve az nagyon érdekes volt, és furcsa, hogy mindezt egyedül kell megtenni, hogy reggelente egyedül készülődök. Ugye az előző helyen ott hárman készültünk reggelente, hárman indultunk neki. Most ugye meg kellett szokni ezt a fajta önállóságot. Igazából azt hiszem, hogy bennem is volt egy kíváncsiság, és a templomba érkezőkben is volt egy kíváncsiság, de nagyon, nagyon jó volt érezni azt, hogy amikor megálltam a templom ajtóban, és vártam az odaérkezőket, akkor mindenki nagy mosollyal és szeretettel üdvözölt, fogadott. És igazából én azt gondolom, hogy az első alkalmon már tapasztalhattuk azt, ahogy a gyülekezet egyébként befogadott bennünket, mert hogy szeretettel vártak, szeretettel fogadtak, és igazából ott volt az a testvéri köszöntés is, ami aztán majd a hirdetések után a presbitérium részéről egyének szóban elhangzott. Úgyhogy igazából azt tudom mondani, hogy nem éreztem egy percig sem ilyen idegenséget, vagy szokatlanságot a vasárnapi alkalmak során, vagy az első istentiszteletkor, amikor azt meg kellett tartani. Valahogy olyan természetes volt és otthonos, úgyhogy talán így tudok rá emlékezni. Illetve ugye nyilván azért belépni ebbe a templomba, az nagyon, én kicsit új megtiszteltetésnek mondanám, mert tényleg ahogy belép az ember egy templomtérbe, ez teljesen mindegy szerintem, hogy milyen templom. Én azt gondolom, hogy megtisztelő az, amikor ő mehet föl a szószékre, és ő hirdethet ott ígét. És szerintem egyébként a templom maga, az épület is, a környezet is, a gyülekezeti tagoknak is fontos, és kardinális pontja a gyülekezetnek. Bár így nem beszélnek róla, de én azt gondolom, hogy ha lehet ilyet mondani egy épületnél, hogy amúgy ők tisztelettel vannak nagyon a templom felé, nagyon a szívükhöz nőtt, nagyon szeretik, és nagyon odafigyelnek rá. És bemenni egy olyan térbe, ahol igazából minden arról tanúskodik, hogy milyen hatalmas az Isten, az mindig nagyon, nagyon jó érzés, és nagy melegséggel tölt el engem is, a gyülekezeti tagokat is, és valahogy mindig újdonság, minden vasárnap újdonság bemenni, én azt gondolom, mindig van valami, amit észrevesz az ember.
Szólhatunk most a presbitériumról?
Hát ugye a presbitérium is egyébként vegyes összetételű, tehát vannak férfiak is, meg hölgytestvérek is, idősebbek és fiatalok, úgyhogy nagyon, nagyon jól kiegészítik egymást. Én azt gondolom, hogy lelki emberek, és tényleg az a legfontosabb számukra, hogy azt a szolgálatot végezzék, amit az Istentől kaptak. Gondnok úr is nagyon, nagyon lelki ember, és én azt gondolom, hogy nem csak kollégát ismerhettünk meg benne, vagy szolgatársat, hanem ha mondhatom ezt, akkor barátot is, ahogyan a többi presbiterben is. És én azt érzem, hogy nekik is, a gyülekezetnek is, de nyilván ők állnak a gyülekezet élén ilyen formán, nagy az éhségük a lelkiségre. És ezáltal nagyon támogatóak az új programokban, az új kezdeményezésekben. És igazából amit az előtérbe helyeznek, az minden esetben az, hogy a gyülekezet épüljön, mind lelkileg, és külsőre is, belsőre is, tehát abszolút a megújulás felé haladunk, én azt gondolom, semminek sem az elrontói, de józan ésszel tudnak gondolkodni. És én azt érzem, hogy nagyon-nagyon jól meg lehet velük beszélni mindent.
És ugye egy presbitériumban különböző szakterületeken dolgozva is tudják azt az erősségüket előhozva támogatni egy közösség fejlődését a jelen esetben, vagy ugye most konkrétan hogy a presbitérium tagjai, ami által ez a fejlődés történhet.
Ez abszolút így van. Egyébként ezt érzem is, hogy azt, amiben vannak, vagy azt, amivel foglalkoznak, azt igyekszenek is hasznosítani, illetve mi próbáljuk bennük ezt erősíteni, hogy látjuk azért, hogy ki mivel jön, ki mivel rendelkezik, kinek milyen adottságai vannak, miben szolgál szívesen, miben van ott szívesen jelen, és ha kell, akkor ezekre meg is szólítjuk őket, hogy úgy gondolom, hogy erre te alkalmas lennél, vagy nem etennéd szívesen, és ez nagyon sokat jelent. Mert lehet, hogy magától mondjuk nem az, hogy nem akar, vagy nem szívesen, de nem mer. És ha ezt mi is látjuk, akkor ezt ők abszolút nyitottak és készek erre. Szóval sokfélék, sokszínűek, de ezeket jól hasznosítják a gyülekezet életében is.
Még ha megengeded ehhez a gondolathoz kapcsolódva, de nem feltétlen most itt a presbitérium tekintetében, hanem különböző korosztályhoz is szólva, gyermekekhez, fiatalokhoz, felnőttekhez, idősekhez, hogy hol lehet annak a segítő szándéknak a határa, vagy észrevenni azt, amikor nem tolakodóan, hanem ugye jó szándékkal a másik életében, vagy egy közösség életében olyan hatékonyan részt tudunk venni, hogy az építő legyen. Ahogy te is említetted, valakinek talán bátorítás is szükséges, hogy előhozza ezt a képességét. Hogy látod te ezt fiatal lelkészként?
Én azt gondolom, hogy ez minden esetben nehéz, és bölcsességet igényel, ami nem gondolom, hogy nekem ez a teljes bölcsesség már megadatott, de szerintem, hogyha az ember sokat beszélget, akkor érzi, hogy kinek mennyire van szüksége bátorításra, vagy hogy ki az, aki jobban behozható, jobban bevonható dolgokba, és ki az, aki inkább a háttérben szeret dolgozni. Én azt gondolom, hogy ebben még nagyon az elején vagyunk, még nagyon ismerkedünk, nagyon puhatolózunk, de szerintem ez az egyik kulcsa ennek, hogy meg kell ismerni az embereket. Egy-egy jó szó, az biztos, hogy mindenkinek jól esik, és aztán a beszélgetésekből szerintem nagyon sok minden kiderül. És amikor az ember lelkipásztorként nyitottsággal vagy emberként oda tud hajolni a másikhoz, az szerintem nagyon jól esik a tagoknak is. És akkor ők is könnyebben beszélnek, könnyebben nyitnak, ami pedig nyilván hozza magából azt, hogy meg tudjuk látni, hogy kinek mik az adottságai, és hogy kinek mire van szüksége, és hogy meddig mehetünk el abban, hogy terelgessük, vagy behívjuk, vagy noszogassuk esetleg, hogyha erre van szükség.
És így a gyülekezeten túltekintve a mindennapi életben, bármely területen, hogy látod, mi erről a véleményed, gondolatod?
Hát azt gondolom, hogy ez egyre nehezebb, hogyha kimegyünk a gyülekezet falain kívül, és mondjuk világi közegben gondolkodunk, akkor egyre nehezebb megismerni az embereket, vagy bekerülni egy olyan, nem tudom, határok közé, ahol mondjuk meg lehet szólítani, vagy jó szándékkal lehet feléjük az emberén. Én azt gondolom, hogy ma nagyon ott tartunk sajnos, hogy nagyon bizalmatlanok az emberek egymással, éppen ezért nagyon óvatosnak kell ezzel lenni. De nyilván ettől a gyülekezet ugye elhatárolódik olyan szempontból, hogy ez egy viszonylag zárt közeg, de kimenve a világba, ha már csak az iskolát nézem, a fiatalokat, a diákokat, ők sem nagyon tudnak azzal mit kezdeni, amikor az ember érdeklődik irántuk, vagy hogy csak egyszerűen azzal indítom a hittanórát, hogy vagy. És szemmel láthatóan nem is nagyon tud rá válaszolni, mert ritka az, amikor úgy kérdezik azt meg tőle, hogy tényleg érdekli a válasz is. Én azt gondolom, hogy azért ott már sokkal nehezebb ez a történet.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Kis Eszterrel, a Tokaji Református Egyházközség lelkipásztorával, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name, the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And
legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.
Ismerjük meg egymást. Riportműsor református közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinunk mai adásában Tóth Kis Eszter református lelkipásztorral beszélgetünk, aki a Tokaji Református Egyházközségből érkezett stúdiónkba, és hogyha a gyülekezet alkalmairól beszélgetünk itt a folytatásban, akkor mik azok a találkozási pontok, amelyek a személyes találkozásra adnak lehetőséget?
Nyilván ugye a központi része az mindig a vasárnapi istentisztelet a találkozásra, de igyekszünk olyan réteg alkalmakat is tartani vagy biztosítani, ahol azért a különféle korosztályok is tudnak találkozni. Úgyhogy van egy gyülekezeti imaóránk, ami abszolút szűkkörű. Ez igazából azt a célt szolgálja, hogy 5-6-an mikor, hogy és mennyien tudnak eljönni, egy nagyon stabil imahátteret biztosítsanak a gyülekezetnek, tehát itt inkább tényleg az imádságon van a hangsúly, hogy milyen imakérések érkeznek, vagy éppen milyen helyzetben van a gyülekezetünk, tehát itt szoktunk imádkozni a közösségeinkért, a gyülekezet épüléséért, és nyilván amikor tudjuk, hogy kinek mire van szüksége, akkor ezekért, úgyhogy ez egy abszolút ilyen stabil ima hátteret biztosít a gyülekezetnek, aminek egyébként érezzük is nagyon a hatását, természetesen a jótékony hatását, és azért ez egy állandó alkalom, ami nem marad el akkor sem, hogyha csak mondjuk ketten vagyunk. Tehát, hogy ez mindig stabil pontja.
És hogyha még ehhez a hétközi alkalomhoz, az ima órához kapcsolódva az imádság évéről is szólunk. Ugye 2026 a Magyarországi Református Egyházban az imádság éve, hogy hogyan kapcsolódtok be ti gyülekezetként az imádság évébe ilyen tekintetben?
Igazából ugye az imádság éve kapcsán nyilván hangsúlyozva van az imádságnak a fontossága, de hogy ugye abszolút az imádságra egyébként is nagy hangsúlyt fordítunk. Külön programunk még nincs egyenlőre az imádság éve kapcsán, viszont elhelyeztünk egy imaládát a templomban, ennek a kezdeményezésnek a hatására, és egészen úgy tervezzük, hogy december 31-éig ez kint is marad ez a láda, ahová igazából a gyülekezeti tagok a kéréseiket, ima kéréseiket, ima szándékaikat egy papírra leírva, megfogalmazva, név nélkül vagy névvel ellátva, ahogyan jónak érzik, ezt beletehetik, és igazából ez azért is nagyon fontos, hogy így tudunk arról, hogy mi történik a közösségeinkben, vagy a közösségünk körül, mi az, ami foglalkoztatja a gyülekezeti tagok nagy többségét, illetve nyilván ez segítség abban, hogy az imaórák, amik keddenként vannak, ezek tényleg úgy teljenek, hogy ne csak a hasunkra csapva, nyilván ez is nagyon fontos, hogy amit mi látunk, hogy miért kell imádkoznunk, de hogy nyilván ezek ilyen irányított vagy irányt adó imádságok legyenek, hogy tényleg azok legyenek az Úristen elé véve, imádságos szívvel, amikre a gyülekezeti tagoknak valóban szükségük van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az, ami így talán belesimul az imádság éve kapcsán is, ebbe a kezdeményezésbe is, meg a gyülekezetünk életébe is.
És hogyha egy személyes kérdésem is lehet, akkor akár a te életedbe, a ti életetekbe, vagy meglátásod szerint egy ember életébe mit jelenthet az ima, az imádság?
Ez mindig nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy az imádság az minden ember életében, akinek van kapcsolódása az Istenhez, az egy abszolút biztos kötelék köztem és az Isten között. Ezzel én is így vagyok, bár hogyha meg kellene ítélnem, hogy milyen imádkozó ember vagyok, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy kicsit botladozó. Nem azt mondom, hogy nem szoktam imádkozni rendszeresen, nekem kicsit különlegesebb az imádkozási szokásom. Ezt a gyerekek és a fiatalok mindig nagyon meg szokták mosolyogni, mert én nem vagyok az a típus, én nagyon nehezen tudok csendben maradni, És én nem vagyok az a típus, aki feltétlenül az ágy szélén kuporogva, kucorogva, összekulcsolt kézzel imádkozik rendszeresen. Természetesen így is szoktam, mert van az a pont, amikor az embernek le kell csendesítenie a lelkét. Én azt szoktam mondani a fiataloknak és a gyerekeknek hittanórán, hogy én állandó kapcsolatban vagyok az Istennel. És mondtam nekik, hogy ezt úgy értik, ahogyan szeretnék, de hogy ez tényleg azzal jár, hogy én vezetés közben is mondom a magamét az Istennek. És igen, van, hogy olykor-olykor kiabálok is, hogyha úgy van, és van, hogy olykor-olykor össze is veszek az Istennel, de én azt gondolom, hogy ezt a folyamatos kapcsolatot jelenti az imádság az Istennel. Mert azt az egészen pici óvodás gyerek is pontosan jól tudja, hogy amikor imádkozik, akkor ő beszélget az Istennel. És azt is nagyon jól tudja, hogy az Isten szereti őt, és azt is nagyon jól tudja, hogy az Isten az úgy van ott mellette, mint anya és apa, hanem jobban. És ezért én azt gondolom, hogy nekünk ezt kell gyakorolnunk, és ha az Isten így van jelen mellettünk, akkor nekünk a lehető legnagyobb természetességgel kell tudnunk vele beszélni. És én nem vagyok a nagyon fellengzős mondatoknak és a nagyon túlszerkesztett mondatoknak a híve, prédikálás közben sem, és az imádság közben sem. Úgyhogy én akkor tudom igazán közel érezni magamat az Istenhez, hogyha úgy beszélgetek az Istennel, mint mondjuk most mi itt beszélgetünk, mert akkor tudok a legőszintébb lenni. És azt hiszem, hogy nem azt mondom, hogy ez a megfelelő gyakorlat, de azt mindenképpen úgy gondolom, hogy az imádságnak ezt kell jelentenie az emberek számára, hogy őszinte kapcsolatom és állandó kapcsolatom van az Istennel.
És hogyha itt az alkalmak sorába is tovább haladunk, akkor ugye fiatalokat megszólító találkozásokról beszélhetünk még itt, amikor itt például az imádsággal kapcsolatban is beszélgettek.
Igen, amikor oda kerültünk a gyülekezetbe, akkor azt láttuk, hogy vasárnaponként azért elég sok fiatal megfordul, de nincs számukra alkalom. Tehát ezen kívül nem tudnak találkozni hol. És én inkább az ifjúsági vonalon mozgok elég otthonosan, vagy ez az, ami a szívemhez a lehető legközelebb áll szolgálati területekben. Sokat is foglalkoztam fiatalokkal egészen régóta, még az otthoni gyülekezetemben is, és igazából azt éreztük, hogy ez az első, amit szeretnénk elindítani. És ez sikerült is egyébként elég hamar, és elég hamar összegyűltek a fiatalok, nagyon nagy létszámban vannak, egy két és fél hónap alatt azt hiszem egy ilyen 13-14 fiatal megfordult az ifjúsági alkalmakon, ami minden pénteken 6 órától van, és azóta rendszeresen járnak is, minden alkalommal vannak bőségesen, lelkesen, és ott vannak akkor is, hogyha esetleg mondjuk mi nem tudunk ott lenni. És számunkra ez volt az első olyan bizonyíték, hogy ezekben a fiatalokban imádságos lelkület van, és tényleg az a lelkület van bennük, hogy ők vágyják azt a közösséget, ami keresztjén közösség. Még akkor is, hogyha nagyon az elején járnak a hitüknek az útján, még akkor is, hogyha rengeteg kérdésük van, akkor is, hogyha még nem megtért fiatalokról beszélünk, de hogy e felé haladnak. Nem is olyan régen, az elmúlt, azt hiszem, 2 hétben volt egy pénteki alkalom, amikor el kellett mennünk otthonról, és előtte való héten mondtuk a fiataloknak, hogy akkor jövő héten nem tartunk kifit, mert nem leszünk itthon. Ültek szótlanul, és akkor mondtuk, hogy valami probléma van, és akkor mondták, hogy hát nem, de hát, hogy ők attól nem jöhetnek. És akkor mondtuk nekik, hogy de. Tehát ajtó nyitva, járást ismeritek, és ők nagyon jól el voltak együtt. És azt érezzük, hogy nagyon, nagyon fontos számukra a beszélgetés. Ez meglepő egyébként, én nem gondoltam.
Milyen korosztályról beszélünk pontosan?
Ők 16 éves kortól vannak 20 évesig, illetve vannak egyetemistáink is, nyilván az egyetemi élethez alkalmazkodva ők kisebb-nagyobb rendszerességgel vannak, de ilyen 21-22 a teteje a dolognak.
ugye itt ebben a sok tekintetben, digitális világban a személyes beszélgetések fontossága az nagyon jó, hogyha megvan itt a fiataloknál is, és milyen tematika köré épülnek ezek az alkalmak, bár ahogy az előző válaszból hallhattuk, talán néha kötetlenebb formában történnek ezek a találkozások, beszélgetések?
Abszolút van igazából egy, hát nem is azt mondom, hogy egy kötött rendje az alkalmaknak, de nyilván megvan az a fajta állandóság, amire szerintem egyébként mindenkinek szüksége van, mihez tartásképpen. Az, hogy a téma tekintetében, hogy hogyan oszlanak meg az alkalmak, ez szerintem mindig attól függ, hogy mit látok rajtuk az előző alkalmakból ítélve. Most éppen egyébként elkezdtük a keresztkérdések sorozatnak a fiataloknak szóló részét, úgyhogy most ott járunk, hogy mit is jelent nekik Jézus. De mivel érdeklődő fiatalokról van szó, ezért mi nem szoktunk egy témát letudni egy alkalom alatt, mert egyszerűen lehetetlen, annyi kérdésük van, és annyi minden följön közben, hogy ezt így nem szoktuk, de minden ifi alkalomnak része a közös játék. Nagyon sokat eszünk együtt. Ez nem azért van, mert éhesen jönnek a fiatalok, hanem azért, mert azt látjuk, ugye azért a főzésben a férjem mozog leginkább otthonosan, vagyis nagyon szeret főzni, én is nagyon szeretek főzni, de hogy ő ebben a profi, és ő ugye nem lelkészként ilyen formán van jelen a szolgálatokban, vagy ilyen formán is, és gyakran van, hogy együtt vacsorázunk a fiatalokkal, mert olyankor azok a beszélgetés témák is előjönnek, amik lehet, hogy egyébként átlagosan nem. Úgyhogy ez is jelen van, illetve szoktunk velük énekelni. Ami számunkra nagyon természetes, a dicsőítés, az számukra nagyon ismeretlen volt még. Ők nekik nem volt ebben, hát nem azt mondom, hogy soha, de nem túl gyakran részük. Úgyhogy ők még most ismerkednek az ifis énekekkel, ezeket próbáljuk behozni az életükbe. Mivel nagyon sok a fiú az ifi alkalmakon, azt nem mondom, hogy szépen hangzik az ének, de lelkesek, úgyhogy ennek mindenképpen nagyon örülünk. Illetve ezek után szokott következni a lelki része, ez egy ilyen fél óra, 3-4 óra, attól függően mire van szükségük. Aztán ezt zárjuk, és igazából, ha még van kedvük, akkor maradnak. De az már kötetlen szokott lenni. Általában ilyenkor már egyedül is hagyjuk lent őket, hogy nyilván kell, hogy felügyelet nélkül, felnőtt jelenléte nélkül, vagy valami kötöttség nélkül is együtt tudjanak lenni, és akkor szólnak, amikor mennének haza, és akkor visszük őket haza.
És ugye konfirmációra felkészítő alkalmakat is tartotok. Ez az idei évben hogy alakul?
Az idei évben a konfirmandusok 7-esekből és 8-osokból tevődnek össze. A tavalyi évben nem volt konfirmációs alkalom, úgyhogy így maradtak a 8-osok is, hát úgymond hátra. De nem is baj, mert így vannak most jelen pillanatban személyes jelenlétben 5-en, illetve van egy fiatalunk, aki pedig online szokott becsatlakozni, mert ők külföldön élnek az apukája munkája miatt, de itt fog majd konfirmálni. Úgyhogy 7-esek és 8-osok vannak, csütörtökönként szoktunk velük találkozni, vagy hát szoktam én egyedül általában, de van, hogy a férjem szokott bemenni hozzájuk, hogyha nekem halaszthatatlan dolgom van, akkor nyilván játszanak, és azt nagyon szeretik, mert akkor nem kell tanulni. Úgyhogy így szoktunk együtt lenni. Ők azért már keményebb falat, bennük nagyon sok a kételj és a kétség, és nagyon sok mindent nem hisznek el. Úgyhogy beléjük igazából én azt gondolom, hogy bizonyságként próbálok előttük lenni, hogy ha lehet ilyet mondani, hogy valami pozitív képük is legyen arról, hogy egyébként amúgy jó keresztjén embernek lenni. És hát bízunk abban, hogy mire elérnek a konfirmációig, addig, ha nem is minden, de azért sok minden letisztázódik bennük.
Így a hit területén is, és ugye a mindennapokban a 7-esek, 8-osok, akik esetleg felvételire készülnek, pályaválasztás előtt állnak, ugye sok olyan kérdés van az életükben, amiben dönteni kell egyrészt személyesen, illetve a családjuk tekintetében, vagy olyan tanárok, pedagógusok, hitoktatók segítségével, vagy olyan személlyel az életükben, ugye, akik fontosak az ő életükben valami miatt adnak a véleményére, hogy közösen meghozni ezeket a döntéseket is.
Igen, abszolút azt gondolom, hogy a döntéseknek a fontosságát és a súlyát, azt arról mindenképpen beszélni kell velük. Egyébként pont most volt a nyolcadikosoknál ez a téma hittanórán, hogy a döntéseink és a döntéseinknek a súlya. Én nem mondom, hogy meg tudtam őket győzni arról, hogy nem mindig a saját érdekeik a fontosak a döntéseikben, ahogyan arról sem feltétlenül lehet szerintem 45 perc alatt meggyőzni őket, hogy érdemes megkérdezni az Istent. Nyilván nem is biztos, hogy föl tudják ezt fogni. Rengetegen jönnek úgy hittanórára, vagy KT órára, vagy ifi órára, hogy otthonról nem egy imádságos közeget hoznak, vagy hogy számukra abszolút ismeretlen. Most volt egy ilyen feladatuk a nyolcadikosoknak, hogy menjenek haza, és akkor kérdezzék meg otthon szülőket, nagyszülőket, hogy szoktak-e imádkozni, vagy hogy milyen a kapcsolatuk, vagy milyen a véleményük az imádsághoz. Sokan voltak, akik azt mondták, hogy szerintük az ő szüleik soha nem imádkoztak. Ezt nyilván erősen kétlem, de hogy nincs jelen a mindennapjaikban, és nyilván úgy gondolják, hogy a döntéseiknek egyetlen egy célja van, az, hogy ők jól jöjjenek ki belőle. És hogy úgy döntsenek, ahogy nekik a legjobb, vagy ahogy ők gondolják, hogy nekik a legjobb. Nyilván nincs még annyi rálátásuk, de ez folyamatosan alakul. Én azt gondolom, hogy egy hét alatt is nagyon sok minden átfordul bennük.
Beszélgetésünk végéhez közeledve, ehhez a kérdéshez kapcsolódva, vagy gondolathoz kapcsolódva, hogy ugye, hát ne felejtsük el, hogy Isten vezetését kérjük döntéseinkben, vagy kérhetjük döntéseinkben. Ezt te személyesen hogyan élted meg, éled meg?
Nem akarok nagyon messziről indulni, de bennem mindig fiatalként volt egy olyan, akkor még félelem, hogy egyszerűen nem akarok úgy dönteni, hogy arra az Isten nem bólintott rá. Én nagyon féltem, hogy egyszer úgy döntök, hogy az nem tetszik az Istennek, és nyilván számtalanszor döntöttem így, hogy az nem tetszett az Istennek. De emlékszem, hogy akkor, amikor a 6. év után volt kérdés, hogy maradok-e Gáva Vencsellőn beosztott lelkészként, vagy továbbállok, akkor volt bennem egy ilyen, hát akkor még görcs, hogy nem szeretnék egy ilyen komoly döntésben olyan végzetes döntést hozni, amit mondjuk nem az Isten helyezett a szívemre. De én azt gondolom, hogy amikor az ember őszintén odaáll az Isten elé, és azt mondja, hogy nem tudom, és nem tudok dönteni, úgyhogy valamit csinálj, akkor mindig küld valamit az Isten. Én azt szoktam mondani, és engem abszolút így vezet mindig az Isten, bármilyen döntés is van, hogy amikor azt érzem, hogy A vagy B között kell döntenem, és amelyikben úgy érzem, hogy abszolút lelki nyugalmam és lelki békességem van, akkor az lesz a jó. Akkor arra fogja azt mondani az Isten, hogy igen, ez az. Mert nyilván van, mikor az Isten azt mondja, hogy A, és én úgy gondolom, hogy na jó, hát de azt azért mondta, hogy, úgyhogy inkább a B-t választom. Ilyen helyzetben is voltam, és vagyunk szerintem nagyon sokan, de mindig erre a lelki békére, erre a különös nyugalomra próbálok koncentrálni, amit azt gondolom, hogy az csak akkor van ott az embernek az életében, hogyha Isten azt üzeni, hogy ez a helyes irány, vagy ez a helyes út. És nem tudnék kiemelni egyébként egy ilyen isteni vezetést, de nyilván az egy nagyon friss élmény, amikor Tokajba kerültünk, illetve a mi életet meghatározó volt az a pályaválasztás volt. Tehát akkor az utolsó utáni pillanatban Isten nagyon, nagyon erősen és nagyon nagyot koppintott a fejemre, hogy akkor észre kellene venni, hogy akkor neked ez az utad, hogy engem szolgálj ilyen formán. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a békesség, amit az Isten tud adni, azt mindig érzi az ember, hogy az a jó, és az a helyes döntés.
Azt szeretném kérni, hogy mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárd.
Hát azt az igét szeretném elmondani, ami nekem is meghatározó volt mindig, és mindig vissza-vissza jött. Ez a konfirmációi igém a Timóteushoz írt levélből, ami úgy hangzik, hogy harcold meg a hit nemes harcát, és ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál. Ezt 14 évesen az ember nem érti, hogy ez mi. Aztán az élet előre haladtával mindig megérti. És én azt gondolom, hogy ez az ige, nyilván nekem személyes kapcsolódásom van hozzá, de szerintem biztos a hallgatók között is van olyan, akiknek az életében ez előjött, de ez mindenkor egy olyan fajta bátorítást adhat az életünkben, hogy Főleg most, amikor szerintem nagyon nehéz világot élünk, és ezt mindenki nagyon érzi, mert nagyon ránk telepszik a sok minden felől érkező információ, és én azt gondolom, hogy egy ilyen bíztatást kapni az Istentől, hogy harcolni az nem mindig rosszat jelent, és hogy harcolhatunk a jóért is. És ez az ige nekem mindig ezt mutatta, vagy ezt adta, és bízom benne, hogy ez sokaknak lesz iránymutatás, hogy megéri azért harcolni, amit az Isten elénk rakott, mert hogy igazából nekünk egyetlen egy jutalmunk van, és ez az örök élet. És az örök élet pedig mindennél fontosabb. És nincs semmi olyan földi dolog, ami fontosabbá válhat ennél. És tulajdonképpen mi egy célért küzdünk. És amikor az Isten azt mondja az igén keresztül, hogy ez egy nemes harc, akkor azért az is sokat mond, hogy ez nem egy olyan harc, amit csak úgy eldobhat az ember magától. Úgyhogy én talán így tudnék biztatni mindenkit, hogy a nehézségek közepette, ha az Istenre tekintünk, akkor ezt a nemes harcot tudjuk abszolválni, vagy magunkra venni, ami pedig az örök élethez visz, hogyha hűségesek vagyunk.
Most ezekkel a gondolatokkal zárjuk ezt a beszélgetést, amit köszönök szépen neked. Köszönöm, hogy itt voltál, és Isten áldását kívánom további életedre, szolgálatodra. Köszönöm a beszélgetést.
Én is hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Tóth Kis Eszterrel, a Tokaji Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgettünk, itt az Európa Rádió Ismerjük meg egymást című magazin műsorában. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől, áldás békesség, viszont hallásra!
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
I am yours and you are mine. You say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. On the street it's hard to find, in the city peace of mind, ain't knocking on nobody's door, and even the countryside can't hide it anymore. Direction can take a moment to be kind. The lack of understanding, the pace is too demanding. You could easily lose your mind.
And he's saying to you, won't
you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Standing under neon lights, or lying down to troubled nights, avoiding the most painful sights, there's no way to deny it. No matter if you're young or old, no matter if your story's told, or if nobody knows your name, to him it's all the same. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right. He sold himself to buy your life, and he wants to make it right.
And he's saying to you,
won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine. Won't you say once more, I love you in the bread and in the wine, till the whole world knows our love song. I am yours and you are mine.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.